Drága testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amint ez írva található a Lukács evangéliumának 23. részében, a 44. verstől kezdődően egészen a 46. versig. Hallgassuk meg Isten igéjét a Lukács evangéliumának 23. részéből a 44-től 46-ig terjedő versekből. Volt pedig mintegy 6 óra, és sötétség lett az egész tartományban mind 9 óráig. És meghomályosodott a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasadt. És kiáltván Jézus nagy szóval mondta: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván meghalt. Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. Drágáim, Jézus végérvényesen kifizette megváltásunk árát. Ezt teszi le most az Atya kezébe. Mint amikor te elmégy vásárolni valamit, és amikor megkapod a kért árut, akkor kiveszed a pénztárcádból a pénzt, az illető árunak az ellenértékét, és oda teszed az eladó kezébe. Azért, hogy a kapott árunak az ellenértékét kifizetve szabad legyen neked hazavinned azt az árut. Így kerül az végérvényesen a te birtokodba. Testvérek, amikor Jézus Krisztus elszámol az ő földi életével, az ő szolgálatával, az ő Atya színe előtt, akkor azt mondja, elvégeztetett. Be van fejezve a nagy mű, hallottuk már a korábbi igehirdetésből. Most pedig, mintegy, kifizeti az életünk árát, leteszi az életét az Atya kezébe. Ezért mondja Pál apostol felszabadult újongással a Róma 8.1-ben, nincsen immár többé semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Vagy ahogyan ugyan ő fogalmaz, ugyancsak a római levélben az 5. rész 1. versében, megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Beteljesedett Keresztelő János proféciája is. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jézus Krisztus Isten bárányaként jött közénk, farkastem természetű emberek közé. Azért, hogy elvegye a farkas természetünket, a halálba vigye azt, végleg megsemmisítse, és megajándékozzon a farkas természetünk helyett az ő bárány természetével. Itt van ez a hatalmas, nagy csere lehetőség. És lám, ez történik a Jézus Krisztus halála árán velünk. Atyám, így kiált fel Jézus legelőször is a kereszten, ezzel kezdi. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekesznek. Utolsó fölkiáltása is ezzel kezdődik. Atyám! Emlékszünk, 12 éves korában is ezzel kezdte a szülőkkel való beszélgetését a jeruzsálemi templomban. Nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. És mind végig ezt tette. Végig az atyával beszélt meg mindent, ami a megváltásunkra tartozott. Hányszor vonult el csendes imádságban, estennen, a sokaság tanítása után, a gyógyítások sokasága után, a kenyérszaporítás után is azt olvassuk, hogy elvonult egy csendes helyre, hogy beszélgessen az Atyával. Állandó kapcsolatban volt, mondhatnénk modern szóval, telefon összeköttetésben volt, direkt kapcsolásban volt örökké az Atyával. Mindig ráhangolódott a mennyei hullámhosszra, és így cselekedett itt közöttünk a Földön. A Getsemánéban is így szólítja meg vért verejtékező imádság kellős közepén, Isten, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Testvérek, Jézusnak első szava a kereszten az, hogy Atyám. És az utolsó szava is, a hetedik megszólalása is ezzel kezdődik, Atyám. Tudjuk, a hetes szám a Biblia számmisztikai rendszere szerint a teljesség száma. Milyen jó, hogy úgy kezdődik egy földi élet, hogy ráhangolódik az Atyám, a mennyei Atyám. Ezért kereszteljük meg csecsemőkorban a gyermekeinket, hogy beiktassuk az Atyával való szövetségbe őket. És milyen jó, ha úgy fejeződik be egy földi élet, hogy ott is a halálos ágyán is az Atyára van hangolódva. És ott is az utolsó szó az ajkain, az imádság szava. Mert hogy ez egy imádság, amit Jézus mond. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Testvérek, ez nem az átkozódás szava, ez nem a vesztesnek a keserű szava, ez nem a nagy kiábrándulásnak, a nagy csalódásnak a hangja, hanem ez az imádság szava. Már idéztük egy elmúlt igehirdetésben, testvérek, a világ hírességeinek, nagyjainak az utolsó szavait, a halálos ágyukat. Hadd folytassuk most ezt a sort egy kicsit, hogy megint érzékeltessük azt, hogy nem mindegy, hogy egy haldokló ajkán mi az utolsó szó. Egy angol ateista filozófus, David Hume, így kiáltott fel a halálos ágyán. Lángokban állok. Aztán egy másik angol filozófus, Hobbes, aki Isten létét próbálta félremagyarázni. Így kiáltott fel a halálos ágyán, a sötétségbe történő szörnyű ugrás előtt állok. Goethe, a neves nagy német költő, fejedelem, a Faust és több más híres írás szerzője, úgy kiált fel halálos ágyán, hogy több fényt! Ő is valami sötétségtől rettegett a halálos ágyán. De testvérek, hadd említsük megint az ellenkező póluson levőket, azokat a hírességeket, akik a halálos ágyukon nem a kétségbeesés és nem a kiábrándulás szavát fogalmazták meg. Dante, a híres költő, óriás, azt rendelte el, hogy azt írják fel az ő sírjára, végre boldog. Végre boldog. Mert hazaérkezett az ő Atyához, az ő teremtő, megváltó Istenének a keblé nyugodhat végre. Testvérek, olyan megnyugtató az, amikor ilyen megbékélt lelkű emberek utolsó szavát halljuk a halálos ágyukra. A neves angol költő Byron úgy fordult a körülötte levő barátaihoz, az ő halálos ágyán. Ez volt az utolsó mondata. Most mennem kell, barátaim, aludni. Jó éjszakát. Mennem kell az örökké valóságba. Jó éjszakát. Viszontlátásra, barátaim, drága testvéreim. Várlak titeket majd oda át. Ó, de jó lenne, testvéreim, így menni, így készülni a ma utolsó órára. Testvérek, egy költő, lelkész így fogalmaz, most villanás az élet, csak nagy némaság az álom. Ott túl dereng az igazi, ott túl a láthatár. Igen, Jézus Krisztus a kereszten való haldoklása közben is a túlsó láthatár derengését látta. Ezért szólította meg az ő Atyát. Legelső megszólalásában is a kereszten, és legutolsó megszólalásában is, mert az örökkévalóság perspektívájában élte meg a földi világból, a mi testi létünk formájából való végső kilépést is. C.S. Lewis a neves, múlt századi angol keresztény író így fogalmaz: a menny reménysége teszi lehetővé, hogy helyes perspektívában szemléljük a földi világot. A menny reménysége teszi ezt lehetővé, hogy helyes perspektívában szemléljük a földi világot, ezt a mulandó világot. Erre a valóságra készít fel bennünket földi életünk, amely épp csak címoldala a nagy történet című fejezetnek, amelyben minden fejezet jobb, mint az előző. Az a túlsó jobb lesz, mint az előző, ami itt van most számunkra. Ezért fogalmaz így Pilinszky János, a múlt század neves keresztény költője, hogy a tengerbe visszatérő vizek úgymond belehalnak a tengerbe, de nem szűnnek meg, csak hazatalálnak. Csak hazatalálnak. Igen, Jézus Krisztus kereszten való imádsága, utolsó megszólalásakor is ezt jelzi, hogy ő hazakészül az atyához. Atyám, elvégeztem a földi feladatomat, befejeződött, nincs semmi héja, most megyek, és a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Drága testvéreim, ez az imádság tulajdonképpen nem más, mint egy bibliai idézet. A 31. Zsoltár 6. versét idézi be Jézus az Ószövetségből. Azaz, utolsó megszólalásában is megint egy ószövetségi profécia teljesedik be. Nézzük csak, mi van ott a 31. Zsoltár 6. versében. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, ó Uram, hűséges Isten. Figyeljük csak! A kereszten Jézus nem idézi teljes egészében ezt a verset. Sőt, ennek a versnek az elejére oda teszi azt, hogy atyám. Ott Dávid imádkozta ezt annak idején, Krisztus előtt, mint egy 1000 évvel, és ott úgy szólította meg Dávid a megszólítottat, hogy Uram, hűséges Isten, a kezedre bízom lelkemet, mert te váltasz meg engem. Igen, Dávidnak szüksége volt megváltásra. De Jézus Krisztus azért nem folytatja így ezt a Zsoltárt, mert neki már nem volt szüksége megváltásra. Ő csak annyit mond a kereszten ebből a Zsoltárból, mint egy fél mondatnyi, hogy atyám, kezedre bízom a lelkemet. Igen, Jézus Krisztus a kereszten imádkozik. Dávid annak idején, mikor egy népszámlálás után volt, és Isten haragját vonta emiatt magára, mert a népszámlálásból azt akarta kihozni, hogy mekkora hadserege van, micsoda földi erőre támaszkodhat ő, Izrael királya, akkor ugye 3 lehetőséget adott Isten elébe, és akkor Dávid azt mondja, hogy inkább válasszam a dökhalált egy rövid ideig, azaz ez sem inkább Isten kezébe, mint sem az emberek kezébe. Drága testvéreim, döbbenetes az, hogy Jézus Krisztus most a kereszten, amikor azért szenved borzalmas kínhalált, mert lám az emberek kezére adatott. Mondta is, 3-szor is jelezte a tanítványoknak halála küszöbén, hogy eljön az idő, a pillanat, amikor az embernek fia a gonoszok kezébe adatik. És mit csinálnak vele a gonoszok, akiknek a kezébe kerül az ártatlan Isten bárán? Mit csinálnak vele a gonoszok? Tövis koronázzák, arcul csapják kezeikkel, aztán átszegzik kezeikkel, aztán lándzsát döfnek bele kezükkel. Így juttatják a gonosztevők sorsára. Hogy majd jöjjön Péter apostol és Pünkösd után a Szentlélek birtokának teljességében azt merje állítani Krisztus ellenségeivel szemben állva, hogy ti gonosz kezeitekkel megragadva őt megöltétek. De az Isten 3. napra föltámasztotta. Micsoda hatalmas különbség az emberi gonosz kezek és az Atya kezek között. Az Atya nem hagyta az ő fiát a halálba. Gonosz emberi kezek halálba taszították őt. Az Atya az ő irgalmas kezével fia iránti szeretetébe. Feltámasztotta őt. Nem hagyta, hogy az ő szentje rothadást lásson. Micsoda hatalmas különbség ember kezek és Isten keze között. Azokat, a Jézusi kezeket szegezték át. Azokat a Jézusi lábakat szegezték át gonosz emberi kezek, amelyek áldást osztogattak, amelyek gyógyítottak, amelyek kezek a leprás sem féltek megérinteni, mert tisztátalan, rakályos betegsége éppen attól tűnt el, hogy Jézus megérintette őt. Vagy a vak ember, akiről a János evangélium a 9. részében olvasunk. Átéli Jézus érintését, amikor sárt ken a vak szemeire, és elküldi a Siloam tavához, hogy mosakodja meg, és visszajön látva. Mert a Jézus keze érintésének nyomán látásra jut az ember. Jézus keze érintése nyomán eltűnik a fertőző betegség is, a bűn leprája is az ember életében. Jézus érintése nyomán talpra áll a béna, és újra járni kezd, sőt ukrándozni kezd. És lám gonosz emberi kezek szeget ütöttek Jézus lábaiba, amelyek megtették azt hatalmas távolságot a mennyről a földre, hogy elhozzák az Atya szívének szeretetét, Isten bocsánatát nekünk. Ezek a lábak mezitlábasan, porosan, a forróság kellős közepén, a köves utakon, a tüskék között végig járták Izrael poros útjait, és ezek a lábak mentek, hogy megkeressék az elveszetteket. És lám most ezek a lábak ott vannak, kereszten átszegezve tehetetlenül. Ezt tették a gonosz emberi kezek. De Jézus a halálos ágyán, micsoda halálos ágy volt ez? Nem volt magánélete Jézusnak, de a halála sem volt magánhalál. Mindenki szeme láttára égés között függve, mindenki gyalázatára kitéve, ott függ a kereszte. És lám, ezen a különös halálos ágyán Jézus Krisztus imádkozik, Jézus Krisztus igét idéz az Ószövetségben, mert tudjuk, hogy az imádsága egyben Ószövetségi Biblia idézet, ahogy az előbb említettem, 31. Zsoltár 6. versét idézi, és végül az atyával való közösséget említi föl, mert atyám, a te kezedbe teszem le a lelkem. Jó idejében jelezte, hogy mindnyájan elhagytok engem, mondva a tanítványainak, de lám, van valaki, akiben még mindig bízik, ereje utolsó megfeszítésével is, utolsó fölkiáltásával is, tudja, hogy az a közösség, az ő atyával való közösség, mindvégig rendelkezésére áll. És a testvérek, aki tudja, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy a halálos ágyán reménységgel, megbékélt szívvel tudjon majd kilépni ebből a világból, annak három dologra van szüksége, és ezt ne felejtsük el, és véssük jól a szívünkbe. Imára, igére és közösségre. És lám, Jézus ezt gyakorolja. És Jézusnak mind a három eszköz a rendelkezésére áll. Imádkozik, igét idéz, és közösséget gyakorol az atyával. Az övéi már szerte futottak. Azt a közösséget már nem tudja gyakorolni, de még megmaradt az atya számára, és ezt a közösséget gyakorolja. Testvérek, ezért igaz az nagyon, amit valaki így fogalmazott meg, ki mint hisz, úgy él. Ki mint él, úgy hal meg. És ki mint hal meg, úgy megy tovább. Vagy az örök életre, vagy az örök kározat. Hogy hiszel, testvér? Úgy élsz. Hogy élsz? Úgy mész tovább. Hogy mész tovább? Úgy fogsz meghalni. És ahogy meg fogsz halni, az már jelezni fogja, hogy örök életre, vagy örök kározatra fogsz menni. Testvérek, különös az, amikor Jézus Krisztus utolsó alkalommal fölkiállt a kereszten, és idézi az Ószövetségi Zsoltárt, Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet, éppen abban az órában, a jeruzsálemi templom téren a zarándokok hatalmas sokasága, akik feljöttek ugye a Páska ünnepére, az esti imádságot kezdik el. És mi volt ez az esti imádság az zarándokok sokaságának az ajkán? Nem más, mint a 31. Zsoltár, amiből Jézus is idéz. Mi történik hát? Jézus nem lehet ott a jeruzsálemi templom téren, a zarándok sokaság kellős közepén, hogy együtt készüljön velük a Páska ünnepére. Ő fönn van a kereszten, de ott ugyanazt az imát mondja, amit lent az zarándokok sokasága a templom téren, és Jézus mintegy belekapcsolódik a nagy zarándok sokaság hangos imádságába. Ott van velük az ima közösségben. Együtt gyakorolja velük az Ószövetség előírása szerint hangzó zarándok imádságot, mondja Jézus. Az Új Szövetség nyitányának a megvalósítója. És lám, így lesz együtt Ószövetség és Új Szövetség a Jézus Krisztus keresztében. És még valami, záróakkordként, drága testvéreim, figyeljük meg, azért olvastam fel az elejét is, meg itt a végét is ennek a Jézus utolsó megszólalásának, mert azt olvassuk, hogy volt mintegy 6 óra, és sötétség lett az egész tartományban 9 óráig. Már jeleztem ezt, hogy ez akkori, mostani órabeosztásunk szerint déli 12-től délután 3-ig tartó időszakot jelentett, és meghomályosodott a nap, a templom kárpitja középen ketté hasadt, és ekkor kiállt fel Jézus, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. De Máté evangélista leírja azt is, drága testvéreim, hogy földrengés is volt, nem csak napfogyatkozás, megrendült a föld, és ekkor összeszámolhatjuk, hogy az Atya elfogadta Jézus áldozatát, és ennek 4 látható, megdöbbentő jele volt a természetvilágában. Az első az, hogy meghomályosodott a nap, a második az, hogy meghasad a kárpit a jeruzsálemi templomban, ami azt jelenti, hogy van szabad út az Isten szívéhez, ahogy a zsidókhoz itt levélben olvassuk, szabad bemenetelünk az Isten szívéig, nem zár el semmi kárpit többé, semmi bűn többé, nincs ott határ, ami már megállíthatna minket, ha az Isten szívéig akarunk eljutni. Ez volt a második különös jel. A harmadik, hogy megreped a föld, megrendül a föld, megnyílnak a sírok, ez a negyedik. Megnyílnak a sírok. És néhány szent feltámad, és bemegy Jeruzsálembe, olvassuk az evangéliumban. Igen, testvérek, ez mind-mind előzetes utalás arra, hogy a Jézus Krisztus halálának, mikor lehajtja a fejét, úgymond, és a lelkét az Atya kezére bízza végérvényesen, visszaadja úgymond az életét az Atyának, akkor megtörténik az, amire mi halandók mindnyájan sóvárunk. Hogy ne a halálé legyen az utolsó szó, hogy majd megnyíljanak a sírjaink is, hogy legyen feltámadásunk, és legyen e földi, testbe zárt, romlandó életünknek, legyen egy valami másfajta folytatása. És lám, ezt ígéri meg Jézus Krisztus. Ezért mondja, Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. És ezért olvassuk még a folytatásban is, ha alapigénket követő verset is olvassuk, vagy 2 verset, akkor azt olvassuk, hogy a százados, mikor ezt látja, dicsőíteni kezdi Isten, és azt mondja, bizony ez az ember az Isten fia volt, és az egész sokaság, amelyik ezt a dolgot látta ott, amik történtek, mellét verve megtért. Bizony ez az ember az Isten fia volt. Igen, drága testvéreim, aki itt tud imádkozni, ahogy Jézus imádkozott, ereje utolsó megfeszítésével a kereszten, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, az valóban az Isten fia volt. Az valóban megbízható, megváltunk és megtartunk volt, aki azért jött, hogy elhozza nekünk az Atya bocsánatát, hogy üdvösséget osszon nem csak a gonosztevőnek a kereszten, hanem mindnyájunknak, azért, hogy ezután kezeink ne legyenek gonosz kezek, hanem ezentúl imádságra kulcsolódó kezeink legyenek, áldást osztogató kezek legyenek, simogató kezek legyenek, másokat fölemelő kezek legyenek, Másoknak ajándékokat osztogató kezek legyenek. Mások arcáról könnyeket letörlő kezeink legyenek. Ezért szegeztetett át Jézus Krisztus ártatlan két keze a kereszten, hogy a mi kezeink többé ne árthassanak senkinek, hanem csak áldást osztogató kezek legyenek. Amen. Imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, felséges Istenünk azért, hogy Jézus Krisztusban ilyen ártatlan bárány küldtél nekünk. Megszégyenít minket az ő szelítsége, az ő bárány természete. Hiszen igaz, amit Izsaiás próféta előre megjövendőlt, hogy száját nem nyitja meg. Semmit nem hoz fel az ő mentségére. Hisz mit is hozhatott volna fel a mi mentségünkre, akik gonosz kezeinkkel megragadtuk, átszegeztük, tövis koronát nyomtunk a fejébe, dárdát döftünk a szívébe. Mit is hozhatnánk fel mentségül önmagunk számára? Ezért hallgatott, ezért nem mentette magát, mert azonosult tökéletesen velünk. Egyé lett az elesett kározatra méltó bűnössel azért, hogy kiemeljük a kározatból. Azért, hogy minket farkas természetűeket megajándékozzon bárány természettel. Köszönjük neked, megváltó Jézus, hogy ilyen természet cserében lehet részünk a te kereszt halálod ára. Amen. Mondjuk el együtt, drága testvérek, az útról tanult imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Drága testvérek, örömmel közlöm azt, hogyha Isten megtartja életünket, holnap, húsvét vasárnapján, délelőtt 10 órakor újból igehirdetés lesz ilyen formában. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Jelzem, hogy úrvacsora osztás is lesz. Ilyen még a történelemben nem volt, hogy húsvétkor gyülekezet ne jöhessen a templomba, és ráadásul most ilyen online formában történjék egy úrvacsora osztás. Ez úgy fog zajlani, hogy az igehirdetés folytatásában lesz egy rövid úrvacsai liturgia, feltesszük majd a kérdéseket otthon mindenki maga csendjében, aki szeretne így bekapcsolódni a közös úrvacsorázásba, az majd válaszoljon Isten színe előtt őszintén a feltett kérdésekre, és aztán mi majd itt ketten a feleségemmel úrvacsorázunk, és ez valahogy szimbolikusan azt is fogja jelezni, hogy ugyanilyen formában otthon adhatjátok egymásnak majd a kenyeret, a bort, de komoly lélekkel készüljünk erre, nem pongyolában, nem ledérmódon, nem könnyedén, hanem valóban öltözünk be, ünneplőbe, drága testvéreim, hogy ezzel is jelezzük Istenünk felé, hogy milyen nagy öröm számunkra, hogy Krisztus feltámadott, győzött a halálon. Valóban megszentelt módon komolyan álljunk Isten szín elé, aki valóban szeretne úrvacsorát venni otthonában, így gyakorolja majd ezt holnap délelőtt. Most készüljünk, drága testvérek, az áldásra, énekeljük el a 446-os énekünknek a harmadik és negyedik verseit. A 446-os énekünk harmadik verse így kezdődik: kiszenvedt bárány, tisztelet és dicséret néked, Jézus. Thank you. maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, mind testetek, mind lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.